Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg esti alkalmunkat 715. számú énekünk éneklésével. 715 lelki próbáimban Jézus légy velem. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman téged keresve jönnek össze, te megmutatod, hogy jelen vagy közöttük. Engedd megtapasztalnunk mindnyájunknak, hogy te itt vagy, ha számunkra láthatatlanul is, de nagyon is valóságosan. Tudjuk, hogy akármilyen indítékkal jöttünk, végső soron te keresel bennünket, és te akarsz ajándékot adni nekünk. Segíts hinni, hogy el tudjuk fogadni azt, amit kínálsz. Szólíts meg most minket szereteteddel, szavaddal, ígéddel, és add, hogy legyen a te ígéd az életünk egy megújító, isteni ígévé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Istennek igéjét a János evangéliumából olvasom. A János evangéliuma 8. részéből a 37. verssel kezdődő ige szakaszból, és egészen a 43. versig olvasom, azt is elolvasom még. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, mondja Jézus, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondanékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Mondta azért néki Jézus, ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Kedves testvérek, a János evangéliumának a 8. része 59 hosszú versből áll. És ez az egész rész tulajdonképpen tele van kemény vitákkal és párbeszédekkel Jézus és az írástudók, Jézus és a farizeusok között. Mind a négy evangélista is feljegyzett, nem csak János. Sok feszültségekkel tele beszélgetést Jézus és a Bibliát, az akkori Bibliát, az Ószövetséget ragyogóan ismerő írástudók között. Brilliáns agyú emberek voltak az írástudók és a farizeusok között. Tökéletesen ismerték az igét, és nagyon odafigyeltek rá, hogy egy szócska sem maradjon ki belőle, ha azt idézték. Mert az bűn lett volna Isten kijelentése ellen. Komolyan vették. És éppen ezért ismerték azokat a proféciákat is az Ószövetségből, az akkori Bibliából, amelyek a Messiás, Jézus Krisztus eljöveteléről szóltak. Ismerték. Tökéletesen. A vita Jézus és közöttük azon folyt, hogy az üdvösségnek mi a feltétele. Jézus azt mondja, hogy ha valaki őt Isten fiának vallja, abban Isten lelke van, azaz Istennek gyermeke. Aki elhiszi Istennek, hogy Jézus az ő küldötte, azon keresztül beáradnak ebbe a világba és annak az embernek az életébe Isten üdvözítő akaratának, szeretetének az igéi és az áldásai. Ezzel szemben a zsidó vezetők azt mondták, nem. Hanem aki tesz szerint Ábrahám gyermeke, leszármazottja, az mehet be a mennyeknek országába, persze megtartva a törvényt, Isten parancsait. Jézus harcolt ez ellen, mert ez egyszerűen nem igaz. Attól, hogy valaki beleszületik egy névbe, ezzel még nem lesz a mennyország polgára, akkor sem, ha zsidónak született. Ilyen automatizmusról nem tud a Biblia. Nem tud a Biblia. A vita lényege tehát Jézus személye körül volt, és ma is minden igazi vallásos vita Jézus személye körül van. Jézus azt mondja, hogy a hozzávaló viszonyulás dönti el, hogy valakinek van örök élete, vagy nincs. Ezt így mondja egyszerűen, aki hisz én bennem, üdvözül. És azt mondja még, aki nem hisz, az meg elkárhozik. És Jézusnak ez a kijelentése nem csak akkor volt félreérthetetlenül egyértelmű, hanem az ma is, köztünk is. Aki hisz én bennem, az üdvözül, aki nem hisz én bennem, elkárhozik. Félreérthetetlen és egyértelmű szavak. Most, aki elkezd hinni Jézus Krisztusban, azelőtt megnyílik Isten csodálatos világa, a mennyország, és Isten országa felől elképesztő mennyei ajándékok kezdenek beáradni az ember életébe. Isten szaván keresztül. Erre utal az apostol, amikor az élek többi nem én, él bennem a Krisztus. Én már nem az vagyok, aki voltam. Isten szaván keresztül én bennem minden mássá lett. Az én egész életem megújult. Amikor valaki tényleg hitre jut, akkor a hit által megnyílik Isten világa, elképesztő gazdagsága, ajándékai előtt, és ha ezek elkezdenek bekerülni az életébe, az csodálatos munkát végez ott. Engem nagyon megrendített, mikor életemben először hallottam fiatal teológus koromban arról, hogy Távol-Keleten, Koreába például, milyen ébredés indult el, hogy egy-egy istentiszteleten 30-40 ezer ember ül. És úgy mennek a vasárnapok, hogy több olyan istentisztelet van, amikor cserélődik ez a 30-40 ezer ember, akik leülnek igét hallgatni. Elképesztőnek tartottam. És csodálatosnak. És a Misi volt kint egyszer Keleten, Távol-Keleten, és beleláthatott ebbe személyesen is. Fantasztikus dolog, amikor frissen megtért hívő emberek között az Isten szent lelke munkálkodni kezd. Akkor nem unják az Isten tiszteletet. Akkor készülnek rá. Akkor imádkoznak érte. Vágyva várják a pillanatot, hogy meghallják, mit mondasz ma Isten. Mondd Uram, kíváncsi vagyok rá. Az üdvösség Jézus személyéhez van kötve, és amikor Jézus személyéhez oda kötődik egy emberi élet, akkor mennyei áldások, ajándékok sokasága kezd beáramolni annak az életébe. Isten a maga ajándékait gazdagon adja, de csak az ő fiával együtt. Hogy ne adna Isten nekünk mindent az ő fiával együtt. És látjátok, az európai kereszténység tisztelet a kivételes helyetnek mennyire nem látszik rajta, hogy mindent kapnak. És milyen kevés olyan keresztény közösség van, amelyeken látszik, hogy Isten minden ajándékát kapják. És milyen kevés olyan hívő van, akinek a személyes életén meglátszódik ez. Hogy ne adna Isten mindent nekünk, az ő fiával együtt, az ő fián keresztül. Amikor tehát ajándéktalan keresztényeknek érezzük magunkat, annak csak egy gyökere lehet. Fiú hiányunk van, Jézus hiányunk van. Jézussal nem találkozott még igazán az életünk. Mert ha találkozik, elkezdenek beáradni Isten országának a kincsei. A vita az olvasott igékben tehát akörül zajlik, hogy Jézussal vagy Jézus nélkül van az üdvösség. Jézussal vagy Jézus nélkül lehet üdvözülni. Ennek az egész vitának sokféle üzenetéből egyetlen egyet fogok kiemelni, azt, amit Jézus arról mond, hogy mi tartja távol és mi viszi közel hozzá az embereket. Mi tart valakit távol Jézustól? És mi visz közel? Erről lesz ma szó. És mielőtt belekezdek, gondold végig, hogy szerinted te közel vagy Jézushoz, vagy távol. Nézzük hát, mi visz közel, és mi az, ami távol tart Jézustól. Testvérek, világos Jézus beszéde az ő személyén áll vagy bukik mindannyiunk üdvössége. Az ő személyén. Azon, hogy van köze valakinek Jézushoz, vagy nincs. Ezért nagyon fontos az, hogy hogyan kerülhet valaki kapcsolatba Jézussal igazán. Hogyan kaphatja meg tőle ezt az új életet? Vagy éppen mi lehet az akadálya annak, hogy ide eljusson? Jézus egy gondolatsorban adja meg a választ. Mi tartja távol az embert Jézustól? Három okot mond az olvasott igében válaszul. Egy. Nem is hallgatjátok az én beszédemet. Távol tart. Ha valamit hallotok is belőle, nem értitek. Szó szerint idézem Jézus szavait az előbb felolvasott hosszú igéből. És a harmadik, hogy nincs bennetek az én beszédem. Nincs bennetek az én beszédem. Most kedves testvérek, azt mondja Jézus, hogy aki nem hallgatja az ő beszédét, annak nem lesz üdvössége. Ha valaki nem hallgatja az én beszédemet, nem tud üdvözülni, mert a hit hallásból van. Aki nem hallgatja az én beszédemet, nem üdvözül. Na de kérem, én hallgatom. Hát itt ülök. Valami mégse stimmel. Aki nem hallgatja az ő beszédét, nem lesz üdvössége. No szóval hallgathatná az ember, de nem hallja. Olvashatná a Bibliát, de nem olvassa, pedig kizárólag ezen a csatornán keresztül lehet kapcsolatba kerülni az Úrral. Az ige csatornáján keresztül. A hallgatott, olvasott ige csatornáján keresztül. Nincs más út, nincs más lehetőség kapcsolatba kerülni a mennyel, Isten országával és Isten világával. A hit így születik, így támad az emberbe, hallásból van. Hallgatom az Isten szeretetéről szóló beszédet, olvasom róla a Bibliába, és kezdetben lehet, hogy van ellenkedés bennem, önmagam visszatartása, féltése, nem akarása, de kiteszi magát az ember annak, hogy hallgatja Isten ígéjét, akkor elkezd benne dolgozni Isten lelke a kimondott ígéken keresztül. Elakad a gondolkodása egy-egy szón, amit hall, amit kihal végre az igéből. Elkezd gondolkozni valamin, ami egyszer szíven találja abból, amit hallott. És elkezdi forgatni magába azt a szót. Aztán hazaér, és elkezd valami mást is csinálni, előveszi a Bibliáját. És elkezdi olvasni. És már úgy olvassa, hogy érdekel, mit üzensz nekem, Uram? Érdemes ezen elgondolkozni, hogy például mi öreg hívők még mindig úgy ülünk le, és vesszük kezünkbe a Bibliát, hogy kinyitom azzal, hogy Uram, ma mit akarsz velem? Ma, mondd már el nekem, mi a terved velem? Segíts, hogy megértsem. Segíts. Adj nekem értelmet, adj nekem az olvasott ige hallásához, lelki hallásához fület. Könyörülj rajtam. Emlékszel még olyan dolgokra a hívő életedből, hogy nem akartál addig fölállni a Biblia olvasásból, amíg nem szólt belőle neked valami. Nem úgy vagyunk leginkább, hogy elolvastam becsülettel, úgy gondolom, összecsukom. Szaladok annyi dolgomban, és olyan kevés az idő. Hogy emlékszel rá, mikor volt utoljára olyan ige, ami mellől nem ugrottál fel, és végre megszólalhatott? Lehet, hogy háromszor is elolvastad már. Lehet, hogy közben imádkoztál is. Uram, könyörülj már az én süket fülemen. a kemény szívemen. Könyörülj már, Uram! Hadd értsem meg, mit akarsz velem. Emlékszel ilyenre? A hit hallásból van, a hallás Isten igéjéből. Tudsz addig ülni, vagy tudtál valaha Isten igéjét olvasva, míg végre megszólalt? Vagy maradtak a szavak? Szavak, 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 mondatok, szavak. Aztán letelt az idő, összehajtottuk a Bibliát, és talán meg is nyugodtunk. Ma olvastam Bibliát. Csak nem hallottam Isten szavát. Hányszor van úgy, hogy a csendességre szánt 8-10 perc letelt, becsukjuk a Bibliát, úgyhogy aznapra semmit nem értettünk meg belőle. Semmit. A szavakat igen, a mondatokat igen. De hogy nekem mit akart, abból semmit. Tudjátok, mi történik ilyenkor? Hogy az Isten beszélt, én meg nem hallgattam végig. Az ige az, amiben Isten beszél. De ha nem szólal meg, az azt jelentette, hogy én tulajdonképpen előbb abba hagytam, mint hogy megszólalhatott volna számomra. Nem hallgattam meg. Ha szabad ajánlani valamit, akkor ilyenkor kezd újra, olvasd újra, és kérd újra, Uram, látod, milyen süket vagyok, és úgy viselkedek, mint a hívő ember lennék. Nem tudsz velem beszélni, nem akarok fölállni ma innen. Nem tudom, milyen nap vár rám, nem tudom, kivel fogok találkozni, nem tudom, hogy mi lesz fontos, nem tudom, hogy kell-e valakinek valamit mondanom, nincs, csak a magam okoskodását mondhatom, de neki bölcsességre van szüksége, az meg csak nálad van. Könyörülj már rajtam, Uram! Cipelek megoldatlan élet dolgokat. Előveszem a Bibliám, és úgy csinálok, mintha érteném, olvastam, túl vagyok rajta, de egy szót se szólt, csak a betűket láttam, csak a szavakat olvastam, de Isten nem szólalt meg. Próbáld meg, olvasd újra, és közben imádkozz. Aztán olvasd újra, és olvasd újra, és ne szaladj el. Nem veszítesz el semmit. Akkor veszítesz, ha megint üres igeolvasás lesz csupán. Azt mondja Jézus, ti nem hallgatjátok az én beszédemet. Mondja azoknak, nem, hát olvassák. Minden nap olvasták a zsidók, a farizeusok, minden nap, úgy, mint mi. Ti nem hallgatjátok az én beszédemet. Hadd tegyem hozzá, vagy nem úgy hallgatjátok az én beszédemet, mint az én beszédem, hanem ez a Máté evangéliuma. Máté evangéliumában Isten beszéde. Hogy van ez nálad? Hallgatod őt? Ott tudsz maradni, amíg ő mond valamit személyesen neked? Jézus vágya, ez volt először. Ti nem hallgatjátok az én beszédemet. Pedig hallgathatnátok. Pedig úgy csináltok, mint a hallgatnátok. De nem teszitek. Testvérek, Jézussal kapcsolatban az kerülhet, aki hallgatja az ő beszédeit. Üdvössége annak lesz, aki hallgatja Jézus beszédeit. Aki kapcsolatba kerül vele. És nem megy másként, csak az ő beszédeit hallgatva lehet kapcsolatba kerülni vele. Hinni benne, őt hallgatva lehet. Vajon mi tartja távol az embert Jézustól, az üdvösség forrásától? Csak az, ha nem hallgatja az ő beszédeit igazán. A másik, amit mond Jézus, hogy nem értitek az én beszédeimet. Mi az oka annak, ha valaki nem érti Jézus beszédeit? Hát sok oka lehet. A sokból most kettőt említek. Az egyik egész egy gyakorlati ok, tudnélik, sajnos hozzászoktunk a felszínességhez. Felszínesek lettünk. Észrevétlenül hozzászoktatnak bennünket, kezdve a képi világ megjelenésétől. Minden láthatóvá lesz, a világ mindenségből is, és a mikrokozmoszból is. A legtöbb ember kezéből kiesett a könyv. Eltűnnek a családi otthonokból a könyvespolcok, könyvekkel együtt. Mert olvasni nincs idő. Azon gondolkozni, amit olvastam, elmélkedni. Vagy az élmények feldolgozására, semmilyen idő nem marad. Az egész gondolkodásunk észrevétlenül válik felszínessé és sekélyessé. Mi még aránylag jól állunk, de azt veszem észre, hogy az egymással való beszélgetés lassan alig szavakból áll. Mint egy gyereké, akinek a szókincse még kicsi, alig szavakból áll. Amiről gondolkozunk, nem ütköztetjük, nem beszéljük meg egymással. Nézzük a képernyőt, az internetet, olvassuk az okostelefont, és észre se vesszük, hogy nem is kell gondolkozni igazán semmin. Hát még Isten beszédén nem kell azon gondolkozni. És semmi nem megy mélyre, és semmi nem válik igazán a miénké. Felszínessé válik az ember. De testvérek, ugyanez kísért bennünket az ige hallgatással is. Hogy felszínes ige hallgatók leszünk. Mikor innen kimegyünk a templomból, mindig kisebb-nagyobb csoportokban beszélgetünk. Én még soha nem hallottam azt, hogy valaki az igéről beszél. Soha életemben. Figyeljétek meg, hogy mindig végigmegyek az udvaron. Sokfelé megállok, sokfelé csak úgy oda hallgatok. Az igéről nem beszélnek az emberek. Az Isten tiszteletről hallottakról nem beszélnek az emberek. Valami másról szívesen. De hogy mi volt ma az igének a lényeg üzenete, hogy is volt? Miről volt egyáltalán szó ma, hogy várjál, eszedbe fog jutni, várjál. Nem jut eszébe. Mi ment ott mélyre? Mi épült be? Mi gazdagított meg? Mi vitt egy lépéssel tovább? Mi segített rajtam? Mi állított meg? Mi figyelmeztetett? Mi történt velem a templomba? Ige hirdetés hallgatása közben. Nem értitek, mondja nekik Jézus. Elsőrenden azért, mert nem szántok rá időt, és nem vesztek fáradtságot. Bizony sok ellensége van, hogy mélyre menjen bennünk az ige, hogy Jézus diagnózisa felett mi is elcsendesedjünk. Nem értitek. Nem értitek. A Zsoltárok könyvébe olvassuk ezt az ígét, hogy éjjel és nappal a te törvényedről gondolkodom. Aki ezt leírta, az egy az egész országában mindenkinél többet dolgozó, óriási felelősséggel rendelkező ember volt, mert annak az országnak és népének a királya volt. A királya. Szent királya. És azt mondja, Uram, éjjel és nappal a te törvényedről gondolkodom. Éjjel és nappal. Ez az ember, aki látszólag felesleges dolgokat csinált, mert aki király létére éjjel és nappal Isten dolgairól gondolkodik, hát hogy tud akkor az uralkodni? Úgy tud uralkodni, hogy éjjel-nappal Isten keze ügyében élve, Isten szavát a szívébe, lelkébe, a gondolataiba forgatva, Izrael legnagyobb történelmének legnagyobb királya lett. Úgy látszik, hogy napközben is, munkaközben is eszébe jutott Isten ígéje, amit olvasott és hallott. Sőt, arról is beszél, hogy éjszaka, amikor nem tud aludni, ezt teszi. Felidézi, amit Isten ígéből olvasott, és gondolkozik róla. És gondolkozik róla. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én is nagyon rosszul alszom már. 2-3 óránál többet egyfolytában nem megy, nem tudok. És akkor fölébredek. Gondolkozni Isten igéjéről, hogy miket is mond nekem Isten igéje, az mit jelent, és hogyan értsem. Máriáról olvassuk, hogy sok mindent nem értett Jézussal kapcsolatban, ami proféciát, kijelentést hallott, nem értette. De az van róla írva, de a szívében forgatta. Akkor tudja Isten lelke megértetni az ígét, hogyha nem is értettem, de a szívemben forgatom. Te emlékszel rá, hogy mit olvastál ma a Bibliából? Vajon forgattam-e egy percig is a szívemben? A második, hogy nem értitek az én beszédeimet. És a harmadik üzenet így hangzik, és nincs helye bennetek az én szavamnak. Hát ez az, amikor ki van írva, hogy helyhiány miatt. Helyhiány miatt. Nincs helye bennetek. Akkor van ez így, amikor a szívünk tele van. És nincs hely benne Isten számára, Jézus szavára. És amikor lenne annyi ellenség támad rá, hogy az ige alig-alig tud élni, éldegélni, és így éltetni se tud. Jézus példázata a magvetőről éppen erről szól, amikor a gazda elveti a magot, némely olyan helyre jutott, ahol a gyomok voltak. Megtámadták a gyomok a magot, és elindul a verseny, az élet-halál verseny. Ki kell a mag? Tehát az ígét az ember megpróbálja komolyan venni. De három fő ellensége van, mondja Jézus, annak a magnak, igének, ami kikelt a szívbe. Mi? Ezek az élet gondja, gazdagsága és gyönyörűsége. Ezek, mondja Jézus, megtámadják és megfojtják Isten beszédét, ígéjét. Mert drága testvérek, abban a pillanatban, ha Isten ígéje felhangzik hallható módon, egy élet-halál harc indul minden egyes alkalom. Vagy Isten ígéje kerekedik felül, és folyt meg bennem mindent. Hitványságot, aljasságot, bűnt, szégyent, gyarlóságot. Vagy ezek kerekednek felül, és megfojtják az igét én bennem. Ha nincs helye bennünk, az én beszédemnek nincs helye nálatok. Mit kell tennünk, ha Isten beszédének nincs helye bennünk? Erről mondok még néhány dolgot. Mit kell tenni? Nagyon egyszerű a válasz. Csinálni kell helyet. Ha nincs hely bennem, mindennel teli vagyok, életgondja, gazdagsága, gyönyörűsége, Jézus szavait idézem. Nem most találom ki. Akkor ezekkel szemben, ezek ellenére helyet kell csinálnom bennem. Isten ígéje számára. Magától nem lesz hely bennem. Nem lesz hely. Magától hiába ülök itt. Teljesen felesleges időtöltés. Ha nem készül a szívembe hely, Isten szava, magja, igéje számára, akkor ez az Isten tisztelt is pont olyan felesleges lesz, mint Isten tudja hány már egész életünkben. Az én beszédemnek nincs helye nálatok. Mit kell tennünk, ha Isten beszédének nincs helye bennünk? Csinálni kell helyet. Valamit ki kell rakni, valamit félre kell tenni. Aki az embernek nagyon kedves, fontos, azt úgy várja, hogy készít neki helyet. Ha egy rokon jön, vagy barát, aki nálunk is akar éjszakázni, készítünk neki helyet. Úgy várjuk helyjel. Hát, ha még a családban egy kisgyermek születik. Én emlékszem rá, hogy abban a pici szobában, ahol mi laktunk, 12 négyzetméter volt. Az első három gyerekünkkel ott éltünk, 12 egész négyzetméter volt. És még öten is elfértünk benne. De a nagy kérdés a hely volt. Hogy hova tegyük? Hol legyen helye? A családban kisgyermek születik, hetekkel, hónapokkal előtte készülünk. Kisebb lakást át kell rendezni, hely kell a baba ágynak, hely kell az érkezőnek. Helyet kell készíteni neki. Úgy várjuk. Úgy készülünk rá. Ha bevonul Isten ígéje az életünkbe, az kiszorít onnan minden, de ehhez hozzá kell járulnom, nekem kell számára helyet csinálnom. Az ige sose fog lerohanni. Az igének helyre van szüksége bennem. És ezt a helyet a szomszéd nem készítheti el helyettem. Se a feleségem, se a férjem. A helyet nekem kell Isten igéje szava számára elkészítenem. Ha bevonul Isten igéje az életünkbe, az nagyon sok mindent kiszorít onnan. Mindig csak olyat, ami igazán nem odavaló. Amire semmi szükségem nincs. Olyat, ami nem a javamra van, hanem a káromra. És mond valami nagyon súlyosat Jézus végül, azt mondja, ha az én igémnek nincs helye bennetek, akkor, mit mond? Meg fogtok ölni engem. Ültem felette, hogy valahogy megértsem. Ha az igének nincs helye bennetek, az én igémnek, meg fogtok ölni engem. Testvére, Krisztus gyilkos lesz az, aki nem hallgatja az ő beszédét, nem érti azt, és nem csinál helyet Jézus beszédének az életébe. Nem ad helyet annak. Nem engedelmeskedik. Krisztus gyilkos lesz, de mit jelent ez? Elhal benne a magvetés, az ige. Jézus azonosul az igével. Elhal benne. Azt jelenti, hogy megöli magába a Szentlélek finom, gyöngéd indítását. És akkor elhal sok minden, sok jó szándék, terv, igyekezet, ami az ige olvasásakor támad az emberbe, és nem lesz belőle erő, tartás, gyümölcs, öröm, új élet, üdvösség, élő hit. Aki viszont már Istentől van, az hallja és hallgatja, érti és megtartja Isten beszédét. Hallja és hallgatja, érti és megtartja. Abban növekszik az új élet. Egyre valóságosabb lesz, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És betölti a szívét az örök élet, örök öröme. Ne akard letudni úgy a kereszténységedet, hogy ne kérd el Istentől, hogy mi ez, Uram, ez az örök öröm, ami tőled jön az ember szívébe. Töltsd be egyszer engem ezzel. Meg fogod érteni, hogy milyen csoda részese az, aki Jézus Krisztusé. Örök öröm. Hallgasd Jézust, ha szól az igében, kérd el, hogy megértsd, amit mond, és készíts helyet a szívedben az ő beszédében, a beszédének, és akkor áldássá lesz benned a hit. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy gondod van az életünkre, gondod van a lelkünkre, gondod van a hitünkre, gondod van az üdvösségünkre, mert szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szólsz. Bocsáss meg, ha a fülünket dugjuk be. Bocsáss meg, ha ellenállunk annak, ami mégis bejut a lelkünkbe, a gondolatainkba, a szívünkbe, és ott élni kezd. És végül mégis elpusztul. Bocsásd meg! Bocsásd meg, ha ige krematóriumok vagyunk, amikor a te csodálatos ígédet elpusztítjuk magunkba, és nem élet születik belőle. Segíts nekünk, neked kedves módon, nekünk pedig hasznosan, csöndességet tartani, Bibliát olvasni, imádkozni, gondolkozni a te beszédeden, magunkra vonatkoztatni, kérve, keresve és megtalálva, hogy mit akarsz velünk. Szólj hát, Urunk, szólj nap mint nap, terjeszd ki ránk áldásodat és kegyelmedet. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket, és élünk, holnap folytatjuk a megkezdett sorozatunkat. Záró énekünk a 704-es számú a kivetítőn, látjátok.